Haitin példátlan helyzet tombol jelenleg, a fővárosban nagyjából egy hónapja már rendkívüli állapot van, ugyanis egy bűnözői csoport mostanra már a város 4/5-ét kontrollálja, lemondott az ország miniszterelnöke, de először mindenképpen vissza kell tekerjük az időkerekét, hogy lássuk, hogy fajult idáig a helyzet Haitin, hogyan tudták a bűnözők átvenni az irányítást.
Gyakorlatilag ez egy több mint 10 éves folyamatnak a mostani következő lépése. Ugye Haiti gyakorlatilag már hát lassan 20 éve káoszban van, amióta volt egy nagy földrengés, utána több aránylag komoly epidémia volt, tifusztól kezdve sok máson keresztül, mert ugye tönkretette az infrastruktúrát a földrengés. Utána békefenntartók jöttek, viszont azok szintén mindenféle bangladesi békefenntartók behurcoltak betegségeket, de voltak egyéb más visszaélések is, amik gyakorlatilag a békefenntartók ellen hangolták a lakosságot, azért az ENSZ békefenntartók távoztak jó néhány évvel ezelőtt, és ugye körülbelül 2 éve az akkori haiti elnököt pedig a rezidenciáján a saját ágyában gépfegyverrel, gyakorlatilag szitával lőtték kolumbiai bérgyilkosok. Még a mai napig nem lehet tudni, hogy ki volt az értelmi szerzője ennek a gyilkosságnak. És ugye ez a sok-sok lépés oda vezetett, hogy a bandáknak a központi hatalom rovására egyre nagyobb hatalma volt, nem csak a fővárosban, hanem más területeken is, és ez fajult most oda, hogy gyakorlatilag most már a főváros nagyobb részét különböző bandák, tehát nem egy, hanem jó pár különböző banda gyakorlatilag ellenőrzi, ők egymás ellen is harcolnak egyébként, nem csak a rendőrökkel és az ottani rendfenntartókkal.
Igen, egyébként ez a csoport, a G9 család és szövetségesei azt mondják, hogy a zavargások okozása mellett nekik politikai állásfoglalásuk is van a kérdésben, ami kapcsolódik azzal, hogy ugye a miniszterelnök lemondott a héten. Milyen konfliktus körvonalazódik itt a háttérben, miről szólnak akkor ezek a konkrét mostani zavargások?
Alapvetően ugye az elnök megbuktatás, illetve hát az ügyvezető elnök megbuktatása volt az egyik cél, de gyakorlatilag hatalomszerzés, és ugye ezzel a területi befolyásnak a növelése, ugye itt sok mindenről van szó, tehát emberrablástól kezdve, drogszállítmányokig, fegyverszállítmányokig, egy csomó minden üzletben benne vannak ezek a bandák, és szerintem nekik az számít előnynek, hogyha nincsen központi hatalom, és nincs központi kormányzat, és azzal, hogy lemondott az elnök, ugye az ügyvezető elnök, aki a miniszterelnöki pozícióban volt, gyakorlatilag még kisebb lesz a központi hatalom, hiszen elkezdenek a különböző pártok marakodni, hogy mi legyen, mikor legyen választás, ki legyen az új vezető. Ez nekik csak jó.
És akkor előállhat egy olyan helyzet, hogy valójában a háttérhatalom már a bűnszervezet válik?
Hát szerintem már most is az, tehát, hogy jellemzően ők folyamatosan rendőrségi különböző bunkereket, illetve rendőrkapitányságokat támadtak meg, gyújtottak föl, tehát, hogy nekik nem az a lényeg, hogy rend legyen, hanem az, hogy káosz.
Mi egyébként a nemzetközi közvélemény erről, mondjuk a CARICOM csoport, ami ugye a karibi országokat tömöríti, vagy mondjuk nyilván Egyesült Államok szempontból is érdekes lehet megvizsgálni, hiszen nyilván azért ez az ő közvetlen proximitásukban történik. Vannak esetleg tervek arról, hogy nemzetközi szinten lehetne rendet csinálni Haitin, mint ahogy azt már említette korábban is?
Igen, hát a haiti elnök meggyilkolása után felmerült több nemzetközi békefenntartó terv is, és érdekes, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában ugye az állandó tagok között még akár kialakult is egy-egy kompromisszum minden egyéb más vita és konfliktus ellenére, ebben sikerült egyetértésre jutniuk, hogy ez a helyzet Haitin tarthatatlan, azonban nem nagyon találtak olyan országot, aki szívesen küldene oda a békefenntartókat. Ugye megtalálták Kenyát, kenyai kormány nagyjából 1000 fős kontingenst ígért, amit a helyi alkotmánybíróság először megvétózott, most tárgyalnak tovább, hogy hogyan lehetne alkotmányos formában oda küldeni kenyai békefenntartókat, de 1000 fős békefenntartói csapat az gyakorlatilag a Port-au-Prince főváros 1/4-ére se lenne elég, nem hogy az egész országra.
Ebben a bűnszervezetben egyébként látjuk azt, hogy nagyjából mennyien vesznek részt jelenleg? Tehát ez egy jóval nagyobb méretű és volumenű szövetkezet akkor.
Hát a bűnszervezetek együttesen 10 000 fő fölött vannak valószínűleg a fegyveresek, akik velük vannak. Ugye ez változik, ugye csatlakoznak hozzájuk, jó néhányan elhagyják az országot, mert a bűnszervezetekkel együtt se tudnak gyakorlatilag megélhetést biztosítani a családjaiknak, legalábbis a legalsó szinten álló biti bűnözői részek. Úgyhogy gyakorlatilag bármi, ami statisztika vagy hasonló információ jön Haitivel, az jelentős részben félinformáció, tehát ellenőrizni gyakorlatilag senki nem tudja ezeket, hogy hányan vannak, meg, milyen most a biztonsági helyzet, csak ugye a közösségi médián kiposztolt információk azok, amelyekből valami következtetést le lehet vonni.
Ha már biztonsági helyzet említett, még a humanitárius oldalával is foglalkozhatnánk a történetnek, olyan szempontból, hogy nyilván ez a helyzet arra serkenthet sokakat, hogy elhagyják az országot. Mennyire láttunk már itt az elmúlt hetekben, vagy mondjuk hónapokban ilyen jellegű trendeket, hogy minél többen menekülnek ebből a kialakult helyzetből?
Ugye volt egy aránylag komoly menekült áramlata az elmúlt 20 évben, tehát milliós nagyságrendben hagyták el az országot a haiti menekültek, jelentős részben Dominikai Köztársaság, de Latin-Amerika más országaiba is, de ugye nehéz Haitiről eljönni, tehát ugye ez egy sziget. A szigetnek az egyik fele ugye a Dominikai Köztársaság, oda lehet esetleg átmenni, de ugye ott is már falat kezdtek el építeni, több száz kilométeres határszakaszon, hogy ne tudjanak átmenni a Haitiból az emberek. A repülőjárat nem nagyon van, itt vannak, és elég sok pénzbe kerül, és ugye az emberek azért elég szegények ott ahhoz, hogy repülőjegyeket vegyenek. Úgyhogy igen nehéz kijutni Haitiról a szegényeknek, ezért hihetetlen menekült áradatot ez valamilyen szinten ugye korlátozza. De tény, hogy a lakosságnak valószínűleg a fele nem jut elég élelmiszerhez, és a másik fele is, hogy így folytatódik a helyzet, akkor egyre rosszabb helyzetbe fog kerülni.
És akkor összefoglalásképpen jelenleg azért azt sem látjuk, hogy hol lehet a kiút ebből a helyzetből.
Hát egy több tízezer fős biztonsági egység vagy katonaság lehet, hogy rendet tudna tenni, de semmiképp nem ezer fős, és semmiképp sem egy olyan, aki gyakorlatilag nem beszéli a nyelvet, nem ismeri a környezetet, tehát hogy itt valószínűleg frankofon országokból kellene toborozni biztonsági erőket, és olyan mértékben, amire jelenleg van, szóval senki nem hajlandó.
Az elmúlt percekben a budapesti Comenius Egyetem professzorát, Nagy Sándor Gyulát hallották. A projekt átláthatatlansága és látszólagos siettetése a két legnagyobb probléma a Rákos rendező megépülő Maxibó Dumai beruházással. Ezt mondta a Paradigma Ariadné építésziroda munkatársa. Szijjártó Péter külügyminiszter múlt hét szerdán írta alá a megállapodást az Egyesült Arab Emírségekkel. Ennek értelmében 5 milliárd euró értékben valósul meg a beruházás. Az általam megkérdezett építész elmondta, városképileg nincs azzal probléma, hogy Budapesten több felhőkarcoló is épüljön, ugyanis már 100 évvel ezelőtt is voltak tervek ezzel kapcsolatban. Smilu Dávid ugyanakkor azt is hozzátette, az nagy kérdés, hogy a beruházás hogyan illik majd a világvárosok építészetében egyre dominánsabb fenntarthatósági trendhez. Maurer Kristóf interjúja.
Szijjártó Péter szerdán aláírta a szerződést, amellyel biztossá vált, hogy Rákos rendezőn beruházás épül, ez lesz a Maxi Dubai projekt. Szerintem először azzal lenne érdemes kezdeni, hogy építészeti szempontból megtekintjük. Alapvetően azt, hogy egyrészt tudjuk-e már, hogy milyen épületekről lesz itt szó Rákos rendezőn, másrészt pedig azt, hogy mennyire illeszkedik ez alapvetően a térség környezetébe.
Jó, hát alapvetően, hogyha Rákos rendezőről beszélünk, akkor mindenféle államközi szerződésektől függetlenül szerintem azt nagyon-nagyon fontos szem előtt tartani, hogy közel akkora méretű területről beszélünk, mondjuk az 5. kerület, vagy mondjuk a Lipótváros és Új-Lipótváros együttesen, ami azért, hogyha visszagondolunk arra, hogy a század előn hogyan mennyi idő alatt épült be, ami nagyjából 50 év volt, akkor szerintem ez jól ábrázolja azt, hogy a Rákos rendezőn bármilyen fejlesztés, bármekkora léptékű összeggel, milyen időtávlatban reális, hogyha Budapesttel kapcsolatban gondolkodunk. Hozzátéve egyébként azt az extra dolgot, ami csak bonyolítja az egésznek a folyamatát, ami egyébként az 5. kerületnek a fejlesztésével kapcsolatban jó 100-120 évvel ezelőtt egyáltalán nem volt jelen, mégpedig az, hogy ez egy vasúti rendezési pályaudvar terület, aminek köszönhetően egyfelől még mai napig az egyik legfontosabb vasúti tengelyünk futott, aminek a jövője az ugye folyamatosan kérdéses, egy évvel ezelőttig egészen biztos volt, hogy mi lesz vele, most már kevésbé. Valamint az, hogy ez a talaj úgy, ahogy van, teljes egészében szennyezett ezen a területen, tehát ez mindenképpen olyan költségeket, olyan egyéb egyébként fejlesztéseket vonz maga után, amely kihat nem csak Budapest egészére, hanem az ország egész közlekedésére. Tehát, hogyha ezzel együtt vesszük kocsi alá ezt a területet, akkor nehéz elképzelni azt, hogy bármilyen szerződés ellenére ez egy ilyen elkapkodott gyors folyamat lesz.
Igen, hogyha már Budapest összképét említetted, akkor arról is mindenképpen beszéljünk, hogy fővárosunkban nem mondhatjuk azt azért, hogy gyakoriak mondjuk a felhőkarcolók vagy a hasonló épületek. A modern építészeti elemek, ha bár megjelennek, mondjuk gondolok itt például a Bálnára vagy a Moltoronyra, azért ritkák jelenleg itt Budapesten. Mennyire illenek ezek egyébként az összvárosképbe, főleg, hogy Budapest azért inkább számos klasszikus épületnek ad otthont?
Így van, tehát ha abból indulunk ki, ahogy van-e jelenleg felhőkarcoló Budapesten, és a kérdés hogyan végződött, akkor azt tudjuk mondani, hogy ugye egy darab felhőkarcolónk van, és nyilvánvalóan ez alapvetően sehol máshol nincsen ennél igazából magasabb épület, mint a Moltorony, de ez ugyan az a fajta város fejlesztési, vagy városarcolati megközelítés, ami pusztán arra korlátozódik, hogy Budapest Budapest konkrétan a valóságában hogyan fejlődött. Ha mondjuk valaki például ennek ellenére volt a elmúlt 150 év Budapest vízióit bemutató kiállításon a Magyar Művészeti Akadémián, ami Budapest 150. születésnapjára tekintette át azt, hogy milyen víziók is voltak Budapestre az elmúlt 150 évben, akkor az látható, hogy azért annak ellenére, hogy nincsen vagy nem volt felhőkarcoló egészen az elmúlt pár évig Budapesten, gyakorlatilag ez a budapesti felhőkarcoló kérdése 100 éve asztalon van. Nagyon-nagyon-nagyon sok terv született azzal kapcsolatban, hogy hol, milyen léptékű felhőkarcoló jöjjön létre, egyáltalán felhőkarcoló kategóriába beleférnek ezek az épületek, vagy nem, az is kérdés, mert nyilvánvalóan olyan felhőkarcoló terv nem nagyon született, mint ami mondjuk New Yorkra jellemző, vagy mondjuk néhány nyugat-európai városra. Tehát, hogyha innen közelítjük a kérdést, szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy az építészeti kultúránknak, az építészeti gondolkodásnak igenis része az, hogy van lehetőség arra, hogy Budapesten felhőkarcoló legyen. Az meg már megint egy nagyon más kérdés, hogy egyébként ennek ellenére 2020-ban vagy 2020-as években milyen üzenete van annak, hogy felhőkarcolót fejlesztünk, amikor minden város inkább azzal van elfoglalva, hogy a klímakrízisre valamilyen módon reagáljon és élhető tereket teremtsen a városokba fenntarthatóan. Ezzel összefüggésben szerintem is egyébként kérdéses az, hogy a felhőkarcolónak van-e értelme, de pusztán városharci szempontból, ami erősen azért esztétikai megközelítés főleg, nem tartom teljesen lehetetlennek azt, hogy felhőkarcoló legyen Budapesten, mert ahogy mondottam, az építészeti kultúránknak ez része.
Arról is érdemes talán beszélni, hogy a hasonló modern beruházások, mint például ami a Maxi Duba is lehet, mennyire tesznek hozzá volumenben mondjuk ahhoz, hogy a jövőben további hasonló projekteket húzzanak fel mondjuk Budapesten. Tehát, hogyha egy ilyen projekt mondjuk sikeresen összejön, akkor esetleg ez mennyire befolyásolja azt is, hogy milyen további projektek lesznek, és valamint ezt az egész építészeti kultúrát, amiről te is beszéltél kicsit.
Igen, szerintem, hát, hogyha a Rákos rendezőn egy olyan projekt jön létre, amely képes rendezni egyébként a szintén évek óta magunk előtt, 10 évek óta magunk előtt görgetett rendező, vagy ilyen rozsdővezeteknek a problémáját, és ezzel kapcsolatban egyébként a Rákos rendező létrejövő fejlesztés pozitív példaként állna elő, és ez további rozsdővezetek fejlesztését hozná magával, azért az egy nem feltétlen olyan folyamat lenne, ami akár ne összeegyeztethető, akár a mostani városvezetésnek a víziójával azzal kapcsolatban, hogy hogyan rendezzük ezeket a rozsdővezeti területeket. Tehát ha abból indulunk ki, hogy Budapest az elmúlt 20 évben gyakorlatilag sokkal inkább elkezdett elterülni, és egy ilyen szuburbiános gyűrű jött körülötte létre, amelyről mindenki azt gondolja, hogy ez rossz, és ennek alternatívájaként kell felvetni azt, hogy a rozsdővezetek területén sűrűbb beépítésben jönnek létre azok az elérhető ingatlanok, amelyeket most egyébként, akik lakást keresnek, azok gyakorlatilag a szuburbia gyűrűjében keresik, akkor ez abszolút egy pozitív folyamat. Más kérdés nyilván, hogy ez hogyan van kezelve, és ebből a szempontból millió kritikát lehet megfogalmazni már most a Rákos rendezőnek a kezelésével kapcsolatban, mint maga a folyamat átláthatatlansága, tehát hogy a részletek nem ismerete, mint maga a sebessége az, ami elég, tehát nem, hogy is mondjam, tehát nem éppen bizakodásra okoda, hanem arra, hogy itt valami fajta kapkodás történik. Hozzátéve azt, hogy ha egyébként még kapkodás történik is, azért az elmúlt 10-15 évben láttunk elég sok ilyen hirtelen kapkodást Budapesten, akár csak a Diákváros területére gondolunk, ami idővel aztán Fudán egyetemként területeként futott tovább, és most már teljesen leesett a fejlesztési területeknek a víziói közül kiesett. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem ez egy eléggé billegő kérdés.
Egyébként van jelenleg Magyarországon vagy Budapesten olyan innovációs vagy építészeti projekt, amelyet modernnek, zöldnek és olyannak titulálnál, amelyet mondjuk példaként is lehetne követni?
Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert az ilyen típusú projektek, ahogy említettem, abban a korban, ahogyan élünk, ebben a klímakrízis felé haladó világban, gyakorlatilag nagyon, sokkal inkább apró léptékűek. Tehát ki lehetne nagyon sok belvárosi kerületnek, vagy belbudapesti kerületnek az utca fejlesztési projektjét lehetne elővenni, a közterületi projektjét lehetne elővenni, az utca zöldítési projektjeiket lehetne elővenni, amelyek olyan városfejlesztési beruházások, amelyek vannak pozitív kihatással arra, hogy hogyan fogunk élni a jövőben, vagy akár a közlekedési fejlesztéseket elővéve, amelyek Budapest elég jó vonalon haladt az elmúlt egyébként 10 évben, szerencsére. És ezzel összefüggésben szerintem azért úgy lehet tárgyalni, úgy lehet érdemben tárgyalni a Rákos rendező területét is, hogy elképzelhető-e, hogy egy ilyen típusú fejlesztés az, ami megvalósuljon azon a területen, akár annak az árán, hogy az a beruházó, aki vállalja az ilyen típusú egyébként elég intenzív zöldítő és elég intenzíven közösségi közlekedés orientált és intenzíven gyalogos és a alternatív közlekedést propagáló városnegyedét, hogy akkor cserébe létrejönnek olyan fejlesztések, amiért neki megéri ezeket az egyébként a városlakóknak fontos beruházásokat végrehajtani, és ezek között jelenhet meg azon a felhőkarcoló, mint egy ilyen tárgyalási alap, hogy jó, kedves fejlesztő, itt egy felhőkarcolót vagy kettőt fölhúzhatsz, ezt a nagyon-nagyon jó áron ki fogod tudni adni, jó kérdés, hogy kinek persze, de ezt te látod, meg ezt te számolod ki, de cserébe ezt és ezt és ezt és ezt kérjük városfejlesztési oldalon, amire egyébként nyilván a Rákos rendező, mint ahogy minden rendező pályaudvarunk, vagy minden ilyen rozsdövezetünk jó megoldási terep lenne. Tehát Budapest átközlekedhetőségét is nagyon jól tudná megoldani, hogyha a Rákos rendező kezelve lenne, meg egyébként a zöldítési projektnek is nagyon nagy lendületet tudna adni, hogyha ott egy jelentős park is létrejönne. Tehát azért itt ilyen több dolog van a mérlegben.
A Paradigma Ariadné építésziroda munkatársát, Smiló Dávidot hallották. Zene, közlekedés, fél nyolckor friss hírek itt a Trend.